Ez az Intermezzo, vendégem Szondai Szandra, író, muzeológus, cirkuszkutató. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
Szervusz, én is szeretettel köszöntelek meg a hallgatókat is.
Ugye ez három különböző nagy terület, azonban mégis valamelyest összefüggenek, de most az életednek ebben a szakaszában melyik van leginkább fókuszban?
Hűha, ez nehéz kérdés, mert igazából azt szoktam mondani, hogy az írás az olyan, mint egy szemüveg, az ember fölveszi, és azon keresztül szemléli az életét, és ezt nem lehet levenni, ezt a szemüveget. Tehát az ember bármit csinál, bármerre megy, akár sétálni, akár vásárolni, ez az írói szemüveg mindig rajta van. Ugyanakkor nyilván a munka az egy mindennapi elfoglaltságot jelent, és nehéz lenne sorrendet tenni ezen belül.
De akkor az írói szemlélet, vagy az írói attitűd, az végül is mindig jelen van, és mindent áthat.
Így van. És egyébként érdekes, mert az egyik versemben fogalmazok úgy, hogy olyan vagyok, mint egy ilyen tudós, aki mindig mindent megfigyel, mint egy biológus, vagy fizikus. És valóban az írás is ilyen, az írói lét, hogy az ember folyamatosan figyeli egy kicsit kívülállóként a világot, saját magát is, hogy mi veszi körül, milyen folyamatok vannak az életben, az emberi karakterek milyenek. Úgyhogy, és egyébként a munkáját is, tehát a másik munkáját úgymond. És ugye mivel a muzeológiai szakma is egy kicsit ilyen, hogy az ember megpróbál objektíven hozzáállni a múlthoz, a jelenhez, ugye amit gyűjt, amit kutat, amit szemlél, ezért itt is vannak ilyen átfedések, csak nyilván más a közlésmód.
Most viszont megjelent vadonatúj verses köteted, melynek címa Exodus, egy remete feljegyzései. A könyv bemutatója jövő csütörtökön lesz a fővárosi Szabó Ervin könyvtár lőrinci nagy könyvtárában. A könyvben milyen ihletettségből fakadó versek olvashatók?
Hát, saját életemből, ugye ez így egy nagyon bölcs megjegyzés volt, de valóban ez egy eléggé vallomásos és eléggé a saját életemből építkező kötet. Ugye az az igazság, hogy az élethelyzetemből is adódóan, ugye a betegségeim miatt nem az a fajta író vagyok, aki évente, két évente ki tud adni egy kötetet, és ezért egy-egy ilyen kötet, ez mindig valami összefoglalója egy folyamatnak, egy életszakasznak. Ez így volt az első kötetemmel is, így volt ez a másodiknál is, a Lamentónál, ami igazából édesanyám halála után jelent meg pár évvel. Az is egy ilyen nagy lezárás volt, a felnőtt korba lépésnek volt a dokumentációja, ha úgy tetszik. Ez pedig ugye az Exodus, az egy kivonulás történet az életemben, ennek az összegzése.
És te most miből vonulsz ki?
Egyrészt a városból. Ugye én 36 évig éltem egy 8. kerületi panellakásban. Ott nem azt mondom, hogy ott születtem, de hogy oda költöztünk csecsemőkoromban, és én nagyon sokáig abszolút egy ilyen pesti lánynak éreztem magam, aki nagyon élt, mint hal a vízben ebben a belvárosi közegben. Ugyanakkor egy idő után a betegségeim miatt is egyre inkább azt éreztem, hogy már nem az én terepem. Az ember ugye változik, nagyon érdekes ezt a változást megfigyelni, és ugye nekünk szintén gyerekkoromban óta volt egy telkünk Délegyházán a tavak között, a tóparton, és igazából egy kétlaki életet éltünk, mert az évnek nagyon jelentős részét, főleg a nyarat, azt ott töltöttük. És azért én, nekem mind a kettő az otthonom volt. És aztán a szívműtétem után döntöttünk úgy, hogy végleg elhagyjuk a várost, föladjuk a pesti lakást, és hát még egy kicsit kijebb költöztünk egészen Délegyháza szélére. Az is a neve a helynek, hogy Nomádpart, tehát, hogy ilyen nagyon érdekes ez. És hogy tényleg, meg ugye egy kicsit leszűkült a világ a számomra, ugye már kevesebbet tudok mozogni, nehezebb a fizikumom miatt kimozdulni, és ezért van egyfajta remeteség is ebben a létben, ami viszont vannak hátránya is, de az biztos, hogy nagyon inspiráló, és nagyon, nagyon sokat jelent számomra.
Szandra, köszönöm szépen. Visszatérünk még a verses kötetedre is, meg az életedre is, illetve arra a betegségre is, amire utaltál. Szondai Szandra író a vendégem, aki egyébként cirkuszkutató és muzeológus is. Az Intermezzo vendége Szondai Szandra, író, muzeológus, cirkuszkutató, és vele érkezett Geng Viktor, filozófus, egyetemi oktató, aki az ő férje. Szóval ti ketten ültök itt a stúdióban, nem nagyon tudtuk eldönteni, hogy Viktor bekapcsolódjon-e a beszélgetésbe, vagy sem, de aztán úgy döntöttünk, hogy talán mégis. Ugye Szandra könyve, verses kötete megjelent, Exodus, egy remete feljegyzései címmel. A remete lét az magányt feltételez, de te nem vagy egyedül, Szandi, hiszen ott van veled Viktor a költözés során is, és egyébként is az életed minden pillanatában.
Igen, de egyébként én fogalmazhatnék úgy is, hogy egy remete pár vagyunk.
Na,
kicsit.
Még jobb.
Egyrészt nagyon sokat dolgozunk otthonról, ugye, és nagyon sokat filozofálunk, tehát ténylegesen igazából ez nagyon-nagyon fontos összekötő kapocs közöttünk, hogy rengeteget beszélgetünk az élet nagy dolgairól. Nagyon-nagyon sok mindenben inspirál engem, és remélem őt is, amiről beszélünk. Nagyon sok mindenben egy dolgot gondolunk, és nagyon azonosak vagyunk abban, ahogy a természetet látjuk, ahogy tényleg közösen sétálunk. És érdekes ez a dolog, mert azért nem vagyunk úgymond egymásra gyógyulva. Tehát, hogy azért van saját terünk, van, hogy én elmegyek egyedül sétálni, van, hogy ő elmegy egyedül. Tehát, hogy a magány az egy nagyon nem feltétlenül negatív fogalom, vagy a remeteség, hanem nagyon sokféle árnyalata tud lenni. Néha kell, hogy mind a ketten így elvonuljunk, és dolgozzon bennünk, amin éppen gondolkodunk.
Viktor, a te életedben hogyan jelenik meg a remeteség, a remetelét?
Hát szeretettel üdvözlök minden kedves hallgatót. Hát az igazság, hogy ezt nekem egy kollégám már föltette ezt a kérdést. Egészen pontosan ugye azzal a értékelőjellel, hogy nem ez zavar engemet az, hogy tulajdonképpen kiesek a körforgásból, ugye hát abból a pezsgésből, ami ugye a Pesten található, stb. És bevallom őszintén, hogy gyakorlatilag nem nagyon értettem hirtelen a kérdést, mert ha az embernek, tehát azért ugye mégiscsak az agglomeráción belül vagyunk, és az embernek mondjuk van lehetőség erre, akkor gyakorlatilag elég gyakran ugye föl tud járni. Tehát ilyen nagy különbséget megmondom, nem érzek, hogy annál is inkább, mert egyébként persze lehet, hogy ez a kor is benne van, úgymond egy kicsit ugye korosodik az ember, nem tudom, de hogy azért az utóbbi években azért a nagyon nagy bulizó eljárás, tehát eljárós emberek azért nem voltunk így a Szandival, úgyhogy a nagyon nagy különbséget ebben az értelemben, hogy most egy hatalmas egy érvágás lenne, hogy most kikerülünk a pezsgésbe, ezt azért nem éreztem. Viszont az előnyeit, azt, igenis egy nyugodtabb ugye, környezet veszi körbe az embert. Mindig is álmodtunk erről egyébként, tehát ugye Szandi is mesélte, hogy gyakorlatilag az anyukájával már tervezték azt, hogy gyakorlatilag beköltöznek majd valamikor ugye vidékre, tehát ugye nyilván az agglomeráción belül, de vidékre leköltöznek, és megmondom, hogy nekem is ugye elmondhatom az bátran, hogy gyerekkorom óta tulajdonképpen álmom volt az, hogy vidékre egy kertes házba költözzek, és úgy érzem, hogy akkor most ez ugye meg tudott valósulni, ráadásul az életem nagy szerelmével, tehát ugye a párommal, tehát ugye mindig is erre vágytam, tehát gyakorlatilag, és azt ugye, hogy az mégis az olyan környezetben vagyunk, ami gyakorlatilag a, hogy így mondjam, talán nem hangzik olyan fellengzősen, de hogy azért a foglalkozási körünkbe, a szakmánkba, stb. Az így mégiscsak belevág abban az értelemben, hogy igenis, tehát, hogy az ember mondjuk ugye írással, stb. Filozofálgatással, stb. Ezekkel foglalkozik, azért az a természetközeliség, a nyugodt háttér, stb. Az úgymond végülis tényleg ihletet is adhat. Sőt, megmondom, hogy én ki is dolgoztam ilyen módszert, hogy gyakorlatilag ugye, amikor a kutyákkal teszek egy nagy sétát, akkor direkt arra szánom ezt az időt, hogy szándékkal, tehát nem engedem teljesen szabadjára gondolatot, hanem szándékkal, hogy adott ugye témakört, amivel pont foglalkozom kell. Az is lehet, hogy kimondottan szakmai kérdés, lehet, hogy az oktatással kapcsolatos, de lehet, hogy filozófiai kérdés, direkt akkor arra szánom ezt a kutyasétát, tehát hogy közben ezeket a kérdéseket végig gondolom. És erre az a környezet, az a természeti közelség, amikor erdőn keresztül megy az ember, egy tó mellett elmegy, azért ez kiválóan alkalmas.
De tudjátok, azon gondolkozom, hogy a magány, a remetesség érzés, az nem helyfüggő. De azt a legzsúfoltabb városközpontban is érezheti valaki, vagy akár megtalálhatja.
Ez így van. Nekem meg, ahogy most Viktor beszélt, az jutott eszembe, hogy létezhet egy ilyen társadalmon belüli remeteség is, ami nem feltétlenül a társas kapcsolatok hiányát jelentheti, hanem például valamiféle olyan érzést, hogy egyedül van az ember a világ nézetével, vagy a gondolataival. Mm-hmm. Mi például Viktorral is eléggé úgymond pesszimisták vagyunk. Ez egy nagyon negatív fogalom, tudom, de hogy...
Nem, de hogy is. Még ezt így nem hallottam, hogy valaki így mondja magáról, hogy ő bizony, de az, hogy optimista, azt igen, nem, az, hogy pesszimista, nem.
És ebben van valami felszabadító érzés, és egyébként ez a versenyben is szerintem valahol megjelenik, hogy az ember szembenéz az életnek a nehézségeivel, mulandóságával, különböző problémákkal, vagy hogy egyáltalán létezik-e megoldás bizonyos problémákra, ezekről rengeteget beszélgetünk, és tényleg ez egy... Én fölvállalom, hogy pessimista vagyok, de ez mondom valahol föl is tudja szabadítani az embert, hogy leszámol az illúziókkal.
De most a Télutáni táj című versed éppen ezt erősíti, amit most elmondtál. Hangtalan atomrobbanások gombafelhői tornyosodnak a télutáni posztapokaliptikus tájon, kiszáradt öntözőcsövek, megtaposott növényszárak, gyökerek, mint Pompei gipszel kiöntött agonizáló tanúi. Itt a föld is kifordult magából. Nem olvasom tovább.
Jaj, ez most egyébként annyira nem jó választás, mert mint hogy igen, ez így nagyon-nagyon deprimálónak tűnik, de egyébként szerintem ez egy gyönyörű táj egyébként, csak ugye fölhoz egy csomó asszociációt, ami számomra mindig azt mutatja, hogy a természet része egyébként szerintem az emberi civilizáció is, és hogy nagyon sok az azonosság, és hogy ez az örök körforgás, nagyon érdekes ezt nézni, ahogy a természetben is bomlanak, pusztulnak a dolgok, a városban is ugyanúgy pusztulnak, épülnek, tehát hogy van egy ilyen...
Szandi, te voltaképpen leereszkedsz a mélységbe.
Hát mindig ott voltam. Aki tudás akar lenni, pokolra kell annak menni.
Jövünk vissza Szondai Szandrával és Geng Viktorral. Az Intermezzo vendége Szondai Szandra, muzeológus, cirkuszkutató, író, akinek új könyve jelent meg, Exodus, egy remete feljegyzései címmel. Vele érkezett a férje Geng Viktor is, aki filozófus és egyetemi oktató. Szandi, többször utaltál a betegségedre. Ez miből áll?
Én egy nagyon ritka genetikai betegséggel születtem, aminek az a neve, hogy Marfan-szindróma, ez egy kötőszöveti rendellenesség, egy fehérje hiányzik a szervezetemből, és ennek nagyon sok kihatása van az egész szervezetre. Jellemzően ugye a kötőszövetekre, a csontszerkezetre, erekre, bőrre, szemre, fogokra, tehát úgy kb. Mindenre. És emiatt ugye gyerekkorom óta mindig volt valami napirenden, ugye pici koromban a mellkasomat kellett többször műteni, aztán jött a gerincfeldülés, aminek volt ugye egy olyan súlyos állapotba kerültem, hogy csak Németországban tudták vállalni, aztán volt egy nagyon súlyos tüdőgyulladás, ami miatt ugye ma már oxigénre szorulok nagyon sokat, meg éjszaka ilyen lélegeztetőgépszerűséget használok, ugye pipapgépet.
És minden éjszaka?
Igen, meg a napközben is néha elfáradok, tehát úgy érzem, hogy fulladok, mert sajnos gyakran fulladok, és ugye volt most már 6 éve egy szívműtétem, egy...
Öt és fél.
Igen, egy műbillentyű beültetés, hát ami szintén olyan volt, hogy vagy túlélem, vagy nem, nagyon sokan próbáltak lebeszélni a tüdőm állapota miatt a műtétről, de aztán a Városmajorban Szabolcs Zoltán professzor úr vállalta pénzes István professzor úrral közösen az én esetemet. Tehát igen, tehát ez egy olyan dolog, ami folyamatosan végigkíséri az életemet, és ezért nyilván a verseimben vagy írásaimban egyszerűen megkerülhetetlen az a téma. Nem is konkrétan a betegség, hanem mindaz, hogy a test mit jelent a testnek a korlátai, a megélni a változásokat, akár. Most egy kicsit úgy érzem magam, mint akinél felgyorsult az öregedés, és ugye, hogy ez nagyon sokban tanít is, ugye átérezni más helyzeteket.
És neked szembe kell nézni azzal is, ami következik, ami eljön, ugye?
Igen, és emiatt egyébként az elmúlt hónapok rendkívül depressziósan teltek, ami rám amúgy nem jellemző, meg egyébként tényleg mindenki mindig azt mondja, hogy megjelenek, akkor erőt adok, és ugye nem titok, hogy van blogom, videóm, csatornám, tehát ahol próbálok sokaknak az életemről vallani.
Tanítasz is cirkusztörténetet.
Igen, és hát, hogy például most tényleg úgy voltam vele, hogy én nem akartam titkolni, hogy mély ponton vagyok, és pont amiatt, hogy nagyon azt éreztem, hogy most tényleg nagyon beszűkültek a fizikai korlátaim.
De most mitől szűkültek be jobban?
Fú, nem tudom, egyszerűen azt érzem, hogy nagyon lecsökkent a tüdőkapacitás, nagyon lecsökkent a fizikai terhelhetőség, és egy olyan szintre, amikor már tényleg a mindennapi tevékenységek is fárasztóak. Tehát, hogy nagyon ki kell számítanom, hogy mire van egyáltalán erőm. Tehát, hogy most belefér-e mondjuk a munkám mellett, hogy főzzek egy ebédet, vagy elmenjek sétálni, mert lehet, hogy utána már nem tudok másra energiát fordítani. És az írás is ilyen, hogy nagyon nehéz, és nagyon nehéz kiegyensúlyozni, és ez egy kicsit megborított, és egyébként ezt nem akartam titkolni sem, mert azt gondolom, ez is az élet része, és sokan, akik úgy ismernek, hogy jaj, a Szandra, aki mindig mosolyog, és mindig jön, és mindig nagyon erős, és mindig talpra áll. Azért ennek van egy olyan oldala is, hogy azért ezt ne titkoljuk el, hogy ez is a része. De amúgy én mindig olyan vagyok, hogy mindig... Szóval azért soha nem adom föl, legalábbis remélem, de valóban, szóval most nagyon, nagyon foglalkoztatott ez, hogy most tulajdonképpen még mennyi időm van hátra. Meddig tudok úgy élni, hogy nem kerülök lélegeztetőgépre, vagy kórházba. És nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam, lekopogom, hogy a COVID-járványt azt így túlvészeltem, talán pont ennek a remeteségnek köszönhetően is.
És Viktor miben tud neked segíteni?
Miben nem az a kevesebbik része, talán a listának. Hát azt hittetek ugye, hogy nagyon-nagyon magányosok vagyunk amiatt, hogy egyikünknek sincs nagy családja, nincsenek testvéreink, egyikünknek sem élnek már a szülei, nem nagyon van rokoni hálózat, és nekem tényleg ő az egyetlen ember az életemben, aki úgy szeret, ahogy vagyok, és aki meghalna értem. Rajta kívül egyedül az édesanyám volt ilyen, és édesapám. És nagyon nehéz egyébként ezt megélni, hogy nincs sok ilyen ember az ember életében, és hát arról már beszéltem, hogy mennyire inspirál, és mennyire sok az, ami összeköt minket szellemileg is, és nyilván a mindennapokban is, tehát onnantól kezdve, hogy ő porszívóz, meg...
Yeah. És milyen nagy örömmel teszi, ugye?
Ezt megmondom, hogy ambivalens érzésem vannak ezzel kapcsolatban. Egyrészt én igen, tehát rettenetesen rendmániás vagyok, és takadásmániás, de ugyanakkor viszont meg hogy van egy ilyen kényszerem is, kis kényszerbetegség is az egészben, kis OCD.
És
hát igen, és azért szóval frusztrál is, hogy saját magam által felállított normákat teljesítsem, mondjuk így napi vagy heti szinten, mert teljesen le tud taglózni, ez a salá komolyan mutatott, hogy nem úgy sikerül a takarítás, hogy elterveztem, akkor engem ez nagyon komolyan lelkileg megvisel. Azért mondom, hogy van ennek egy ilyen árnyoldala is, de kétségtelen viszont, hogy ha ettől eltekintek, akkor azért én megmondom őszintén, az előbb is mondta, hogy a Szandi, hogy tudom én, mennyire nagy segítsége vagyok, stb. Én bevallom őszintén ezt én nem érzem. Tehát, hogy én ezt nem érzem tehernek, vagy nem. Tehát csinálom azt, amit így jónak látok, vagy csinálom azt, ami szerintem teljesen természetes, és egyszerűen így így együtt vagyunk, tehát az, hogy mit tudom én, hát ugye, igen, van egy ilyen kis szerepcsere is talán itt a mi esetünkben, ugye én például mondom, nagyon imádoktak, vagy nem imádok, mondom az előbbi kitétellel együtt, tehát inkább úgy mondom, hogy nem azt szeretek, tak, inkább azt mondom, hogy rendmániás vagyok, és a moshástak, ez nagyon azt szeretek ezzel úgymond foglalkozni, vagy legalábbis napi szinten tartani ezeket a problémákat, viszont a Szandi meg ugye a apukája ugye egy műszaki ember volt, és a Szandit már gyerekkorától fogva ugye bevezettettünk a műszaki tudományoknak és foglalatosságoknak a rejtelmeibe, és bizonyos értelemben mondom, hogy szerepcsere van nálunk, tehát ugye, ha valami elkívásodik a házatásba, akkor viszont a Szandi az általában, aki igazán ugye elejét tudja menni a dolgoknak, vagy meg tudja javítani ezeket a dolgokat.
Bármennyire,
ugye ezzel megvannak botránk az nagyon sok férfi ismerőseink, vagy barátaim, de hát bizony ez van, ugyanakkor megmondom, én meg sokkal inkább a takarítás, a moshás, a stb. Felé vagyok tendálva.
Szóval tehát, így éltek ott.
És így élünk ott, és megmondom őszintén, nekem ez annyira természetesen, abszolút nem érzem végig tényképpen semmiféle tehernek, vagy mindenféle problémának. Szóval egyszerűen csak élünk, és akkor egymás vagyunk itt támaszkodva.
Köszönöm szépen. Jövünk vissza Szondai Szandra íróval és férjével, Geng Viktorral, aki egyébként filozófus és egyetemi oktató. Ez az Intermezzo. Vendégem Szondai Szandra, muzeológus, cirkuszkutató és író, és vele érkezett férje Geng Viktor, filozófus és egyetemi oktató. Szóval megjelent a könyved Exodus egy remete feljegyzései címmel, melynek a könyvbemutatója jövő csütörtökön lesz a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Lőrinci nagy könyvtárában. Hogyan készültök erre az eseményre? Mi történik majd ott, Szandi?
Lesz egy beszélgetőtársam, Tihanyi Tóth Kinga, színésznő, ő fog hát egy kis interjúféleséget prezentálni. Lesz zene, Bujdosó János jazzzenész személyében, ami nekem nagyon nagy megtiszteltetés, hogy úgymond egy kamaszkori nagy jazz szerelmem eljön játszani, és lesz versfelolvasás. Még gondolkodom képek vetítésében, vagy valamiféle kis. Én igazság szerint mindig szeretek nem csak a szövegekkel foglalkozni, hanem egy kicsit ilyen összművészeti dolgot csinálni, és az előző bemutatón is volt például egy kis performance, úgyhogy nem tudom, még ez ilyen kialakul, még gondolkodom.
Szandi, beszélgettünk arról, hogy te alapvetően pesszimista vagy, ugye ezt mondtad. Közben most kinyitottam a könyvet, az Esti kerékpárút című versedben például én ennek nyomát sem találom. Tehát ez itt egy abszolút harmóniát, békét kifejező mű.
Igen, tehát hogy tényleg azt gondolom, hogy a pesszimista, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egész nap ülök és kesergek és zokogok, hanem inkább azt mondanám, hogy egy nagyon racionális világnézet. Tehát, vagy realista, vagy ez az a helyes szó. Tehát amikor az ember szembenéz dolgokkal, és nem próbál állandóan másokban okokat keresni, vagy nem próbálja, nem tudom, mindenféle transzcendensben a megoldást keresni, hanem elfogadja azt, hogy lehet, hogy valami egyszerűen így van. Tehát mondjuk az, hogy a világ milyen, meg egyáltalán azt, hogy a világ sajnos egyszerűen kialakult, mondjuk a nagy bummal, egyszerűen része a tragédia, a veszteség, mert egyszerűen minden élőlének sajátja, hogy elmúlik, és vége lesz, és hogy igen, ez egy tragédia, és lehet, hogy nincsen célja. Nem azt mondom, hogy 100%, csak lehet, hogy nincsen értelme, és hogy ezért nem kell más tévutakra menni, és belemagyarázni dolgok más, tehát talán így tudnám összefoglalni, nagyon konyha nyelven.
A verseid mondani valóját a fotóid is erősítik.
Így van. A költészet az egy nagyon erős képi dolog, azt gondolom, és bennem ez mindig együtt jelenik meg. Például amit mutattál az előbb, ugye Esti kerékpárút, az is nagyon erősen benne van, ott pont egy olyan fotón van, ahol biciklizni szoktam, tehát hogy vannak olyan képek a kötetben, amelyek ténylegesen akkor is ott készültek, amikor egy bizonyos vers megszületett, és ezért, és hogy tényleg ez a képiség, az jelen van a fotókon is, meg a versekben is, és nagyon erősen erre építek.
Akkor ti most egy remete pár vagytok?
Nem, azért ez túlzás.
Ha jó, van ez akkor.
Ez túlzás, hogy remetek vagyunk.
Hát csak egy remette feljegyzése.
Hát igen, tehát van egy ilyen aspektusa. Aha. Van egy ilyen aspektusa végülis tényképpen az életünknek, ez kétségtelen. Ezt kárnyára tagadni, és nem is akarjuk tagadni. Viszont azt nem mondom, hogy ez abszolút leírása lenne végülis tényképpen az életünknek, és nem is feltétlenül lenne ez egészséges vagy jó dolog. Egyébként egy kicsit hagy kapcsoljak vissza itt a pesszimista látásmódhoz. Ugye, tehát gyakorlatilag ugye ebben is azért egymásra támasztunk a Szandival. Tehát, hogy megnézem az utóbbi éveket, nagyon erőteljesen hatottunk egymásra, és gyakorlatilag ez a világnézet, amit az előbb a Szandi ugye fölvázolt, ez gyakorlatilag kétségtelen, hogy egy közös gondolkodáson keresztül, kölcsönös egymásra hatáson keresztül, szellemi megtermékenyítésen keresztül, hogy így mondjam, alakult ki. Annyit hagy fűzzek tovább ebben a gondolatsor a kapcsolatban, hogy ezt a gondolatsort hagy fűzzem tovább, mint a Szandi elkezdett, hogy ugye mondtad is az előbb, hogy említetted, hogy felolvastál, vagy nem felolvastál, hogy utaltál ugye versre, hogy gyakorlatilag itt nem látsz benne semmilyen pesszimizmus. De ugyanakkor az egész kötetben valahol meghúzódik emögött egyfajta pesszimizmus, és mondom, ugye beszélt is erről a Szandi az előbb. Hagyd mondjam el, hogy gyakorlatilag mondom egy kicsit tovább fűzve a Szandinak a mondatot, hogy a Szandi beszélt erről, ugye, hogy mennyire nem feltétlenül jó dolog az, hogyha ilyen kapaszkodókat keresünk. Ami nem biztos, hogy ezek nem igazak, csak egyszerűen abszolút igazságként elfogadni, mint egy belemenekülni, az nem biztos, hogy egy jó dolog. Most ha meg fordítva nézzük, tehát az ember végül is tényképpen kicsit lemond erről, vagy legalábbis kétségekkel kezeli ezeket a lehetőségeket, és bátran szembenéz azzal a lehetőséggel, tehát nem biztos, hogy az így van, csak hogy a lehetőséggel, hogy nincsenek ilyen kapaszkodói, akkor gyakorlatilag egyrészt meg tud erősödni, tehát ez egy erény is szerintem, másrészt pedig igenis, hogy a Szandi is utalt rá, és én itt inkább errefele vinném tovább, igenis egy derű ki tud alakulni az emberben. Egy rezignáció, és mondom maga azt, hogy egy lelki erőn, egy lelki megerősítésen keresztül egy bizonyos ugye megnyugvás, hogy tudja jobban kezelni a dolgokat, jobban érti esetleg a dolgokat, mint korábban. És mondom, ez egyfajta az erő mellett egy olyan fajta hogy a problémákat úgy tudja kezelni, hogy olyan lehetőséget nyújt a számára, ami bizonyos értelemben egy derűt tud valóban adni, kölcsönözni, és bizony ez tükröződhetnek, vagy tükröződhet végül is az alkotásokban is, tehát akár a versekben. Igen, egyfajta derű, és ami bármilyen paradox módon hangzik, pontosan végül is tényképpen egy ilyenfajta időzőben teszem, ilyen pesszimista látásmódból fakadhat.
Én csak annyit fűznék igen hozzá, hogy ugye ezért a versek között van nagyon sok olyan, hogy persze belőlem fakad, de a vers aztán egy önálló életre kell, és ugye aki beszél a versben, az már nem feltétlenül én vagyok. És itt van például egy az a című vers, ugye mi úgy kezdődik, hogy nekem a valóság túl nagy falat. Tudom, megemészthetetlen, hát okosan kerülöm, komoly aszkéta, megtartóztatva magam. És most nem akarom folytatni hosszan, de ugye a vége az, hogy nem áhít azon bőlakumák. Romlott étkek felé, erényem éhezni éjség nélkül, eltelve tudatlan tudással. Kérdés, hogy ez én vagyok-e? Nem valószínű, van benne belőlem valami, de valóban ez a rezignáltság és ez a fajta aszketizmus jelenik meg bennem.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, hát most nem tudjuk az összes verset megmutatni, de minden esetre a könyv bemutatója jövő csütörtökön lesz a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Lőrinci Nagykönyvtárában. Köszönöm szépen.
Mi is köszönjük
szépen.
És akkor nem két remete pár ül itt vendégem, Szondai Szandra író, muzeológus és cirkuszkutató, és Geng Viktor filozófus és egyetemi oktató itt az Intermezzóban.